Jézus Krisztus az utolsó vacsorán tulajdonképpen erre emlékeztette az apostolokat, tehát a tanítványait, illetve azóta is emlékezteti a tanítványokat, igazából erről kellene szóljon ez a fajta emlékezet, illetve az eukarisztia, az úrvacsora, hogy mindenki viszi a magáért a lelki értelemben, és megoszta a többiekkel azért, hogy egymást táplálják az emberek, és ezáltal egymás eledelével épüljenek, és hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. Hát nem azt mondta Jézus, hogy én most alapítok egy szervezetet, vagy hatalmas nagy világvallást. Erről szerintem szükséges beszélni, főleg a vallásban lévő emberekért. Tehát nem ellenük szólva, hanem főleg értük. Hát a jelenség a következő, ami hát így velem történt, bizonyára mindenkivel fordult már elő olyasmi, hogy hirtelen ránézett egy szövegfoltra, egy szövegre, és egészen mást olvasott, tehát így hirtelen, mint ami oda van írva. Na és ez történt így velem is. Most nemrég úgy kb. Egy órával ezelőtt, és az történt, hogy így ránéztem a YouTube-on Attilának egy bizonságára, tehát annak a kép címére, vagy címképére, a bezár az óceán, Ocean áruház, ez a címe a bizonságnak. És hát, tehát igen, hát valamennyire kapcsolódik is a téma, amiről szeretnék beszélni magához, ahhoz a témához, amit tartalmaz ez a hanganyag, vagy bizonyság. És én ezt így hirtelen úgy olvastam, tehát így, ahogyan rápillantottam, így az jött, hogy bezár az eukarisztia. Ezt olvastam ki így hirtelen belőle. És ennek több értelme is van, hogy hát ugye az eukarisztia az a katolicizmusban, illetve úgy tudom, hogy az ortodoxiában is az oltári szentség. Sőt, talán még az evangélikus egyházon belül is. Tehát azt akarja az eukarisztia kifejezés. És hogy ez, tehát mit jelent? Tehát így hirtelen ez van értelmetlen szó összefüggés lenne, hogy bezár az eukarisztia. Tehát így nem is kéne igazából ezzel foglalkozni, így első blikre, ahogy az emberbe ez így felötlik, hogy hát ez csak ilyen félreolvasás, és nincsen mögött semmi, de hogy bezár, hova zár be, és hogy mert igazából mi lenne az eukarisztiának a lényege, ugye a katolikus, meg az ortodox egyház szerint is, de gondolom az evangélikusok szerint is, az tehát az oltári szentséget az utolsó vacsorán alapítja meg Jézus Krisztus. Holott ő nem ezt alapította, erről szó sincs, és úgy tudom, a korintusiaknak írt első levélben Pál apostol is megemlékezik erről, és ezeket így összegyúrva, és így jól így átsűrve, csavarva használja föl tulajdonképpen a világegyház arra, hogy az eukarisztián keresztül is bezárja az embert a testbe, illetve a testi gondolkodásba, a test gondolatába, mert Pál apostol sem arról beszél ott a korintusiaknak írt első levelében, hogy ez egy ilyen, mint amiféle ilyen misztikus dolgokat hengerítettek e köré az egész dolog köré, hogy Krisztus valóságos teste és valóságos vérévé változik át, nem anyagában, hanem szubstanciájában, vagy nem is tudom, hogy fejezik ki, tehát hogy így lényegét tekintve. Amit egyébként én hittem, mint katolikus, és nincs is azzal baj, hogyha az ember hiszi ezt. Mondjuk a régi világban ezzel nem volt semmi baj, mert a régi világban nem ismerték az emberek az írásokat egyáltalán, elfogadták azt, tehát volt bennük alázat, a törvény megtörte őket, kemény, nehéz élet volt az osztály részük, és valóban tudtak esetleg, akár még ilyen babonás hittel is, olyan alázattal fordulni az oltári szentségben, úgymond megszemélyesített Jézus Krisztus felé, hogy mivel az atya a szívek és a vesék vizsgálója, ezért tehát valóságos, hogy mondjam, lelki életet tudtak élni ezáltal a megtört szívek, megtört lelkek. Tehát hiába is ezzel tulajdonképpen magához láncolta, tehát egy ilyen tulajdonképpen egy világi bűnszervezethez láncoltak rengeteg embert, mivel igazából a börtönünk az maga a bűnteste, ezért, de az meg volt töretve, ezért volt szabadulás, tehát nem okozott kárt az emberek életében, úgymond ez a babonás hit vagy hiedelem. De hogy mégis miért mondom azt, hogy ez babonás hit és babonás hiedelem? Azért, mert az első gyülekezetekben, amikről ugye Pál apostol is beszél, illetve ő alapított rengeteget, ja, azt nem úgy kéne értelmezni, hogy ilyen zsinagógákat hozott létre, ilyen épületeket, ahol emberek összegyűltek, meg ilyesmi, hanem Jézus Krisztus nevében gyűltek össze emberek, mint egy ilyen fórum, és mindenki vitte a magáét. És igen, oda vittek magukkal eledelt is, mert ettek, és közben megemlékeztek Jézus Krisztus szavairól, és így elkezdett köztük munkálkodni, és mindenki hozta a maga bizonyságát, tehát a lelki eledelt is, nem csak a testi eledelt. És egyébként erről beszél az utolsó vacsorán Jézus Krisztus is. Tehát jelképesen, de ez ilyen értelemben a jelképnél valóban több, ahogy ő ezt az utolsó vacsorán bemutatta, mégpedig azért több, mert hogy bármikor, amikor, tehát az ember nagyon jól tudja, hogy a testén egy szüksége van eledelre, és testileg is egymást táplálják az emberek. Tehát ne legyen önzés köztük, ez az egyik. Ezt egyébként a korintusiaknál szóvá is teszi Pál apostol, hogy ilyen szakadások vannak köztük, meg ilyesmi, mert hogy van, aki bővölködik, és nem ad a másiknak meg szinte nincs semmi, és akkor aki éhezik, inkább legyen otthon, de hogy ezzel az egész összegyülekezést, az, hogy ott mindenki a magáét eszi önző módon, és nem oda másiknak, vagy valami ilyesmi, azt ne fertőztessék meg még így is. Tehát, hogy a szükségben szenvedőket, akkor táplálják azok, akiknek több van. De ez lelki értelemben is vonatkozik, hogy ne tartsák vissza a mindennapi kenyeret. Ne önmaguknak falják és falatozzák, és fuvalkodjanak fel tőle, mert óriási károkat okoz. Tehát a lelki eledel nem kiosztása is, tehát nem kiosztása, az kárt okoz annak is, aki nem ossza ki, annak is. Tehát nem csak annak, akivel nincsen megosztva. És Jézus Krisztus az utolsó vacsorán tulajdonképpen erre emlékeztette az apostolokat, tehát a tanítványait, illetve azóta is emlékezteti a tanítványokat, igazából erről kellene szóljon ez a fajta emlékezet, illetve az eukarisztia, az úrvacsora, hogy mindenki viszi a magáért a lelki értelemben, és megoszta a többiekkel azért, hogy egymást táplálják az emberek, és ezáltal egymás eledelével épüljenek, és hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. Hát nem azt mondta Jézus, hogy én most alapítok egy szervezetet, egy hatalmas nagy világvallást, és akkor óriási tömegeket vonzva egy ilyen giga meg a rendezvényeket, meg óriási csillivilli épületeket, meg nem tudom miket fogtok majd emelni, és hogy mindenki ebben fog örömködni, és akkor el lesznek kápráztatva. Hát ez tiszta Hollywood, ez semmi másról nem szól, ez csak a káprázatról. És egyben a babonaságról is, hogy az ember megelégszik azzal, hogy egy apróska tárgyat, egy ostyát mondjuk, amit még csak bele sem ártanak a borba, de ha esetleg egy-egy ünnepen bele is mártják, hogy azt magához veszi, és akkor így neki élő kapcsolata lehet Jézus Krisztussal. Így nincs semmiféle élő kapcsolat Jézus Krisztussal. Ha Jézus Krisztussal, akkor van, hogyha bevesszük az ő igényét, azt forgatjuk magunkba, az táplál bennünket, és ezt a táplálékot osszuk meg emberfársainkkal, akár úgy, hogy közben ténylegesen is eszünk, mert ugye evés közben például egy jó családi ebédnél az emberek, a család tagjai beszélgetnek egymással. Tehát erre utalt Jézus Krisztus, vagy egy társaságban is, hát szoktak lenni például céges vacsorák, vagy akármi, ahol az emberek örömködnek, és megosszák egymással örömeiket, meg anekdotáznak, meg akármi. Na, és ilyen érzelemben lett megalapítva ez a ilyen bálványisten tiszteletté átformált eukarisztia. Tehát, hogy emlékezzenek meg az ő szaváról, és azt cselekedjék, azt forgassák magukba, és azzal táplálják egymást. Nem csak, tehát kinek mi adatot? Erre is utal egyébként Pál apostol, hogy nem mindenki, tehát egy test vagyunk, Krisztus teste. De a testnek vannak különböző részei, mindegyik más-más funkcióval, illetve más adománnyal megáldva. mit tudom én, a kéz az nem mondhatja azt, hogy én nem foglalkozom a mit tudom én a testtel, mert én kéz vagyok, és nem a láb, és ezért én a kéz dolgaival foglalkozom csak. Mit tudom, ezt így kifejti Pál Lapostól, szóval ezt is el lehet olvasni, és meg lehet érteni. Tehát ezek érthetőek. És pontosan azért, mert az emberek nem is meg, tehát, na, hogy mondjam, annyira elkényelmesedett ez a világ. Tehát a régi időkben ennek a babonás hitnek, és a mögötte ténylegesen meghúzó alázatnak, mert az ember alávetett volt, és ugyanúgy, ahogyan a százados elismerte az alávetettségét, hogy ő is hatalom alávetett ember, ezért valóban nem kell, hogy akár csak egy, mit tudom, tehát, hogy elmenjen, hogy meggyógyítsa az ő szolgát, hanem elég, ha csak egy szóval mondja, és ő elhiszi. Tehát ez az alázat egy megtört emberben valóban lehet, és hogyha még babonás hittel is fordul, de ő hiszi azt, hogy a nyomorúságában valóban meg tudja segíteni, és valóban lehet közössége az élő Jézus Krisztussal. Ez is akkor is lelkiismeret szerint, tehát lélekben működő dolog. Tehát erre is vonatkozik az, hogy Isten a szívek és vesék vizsgálója, tehát nem a táplálék vizsgálója, meg ilyes, hogy most tényleg mit eszik és mit nem. Egyébként ez is világosan megérthető Pál apostol szavaiból is, amikor olyanokról beszél, hogyha valaki, mit tudom én, meghív akárkit, egy pogány, mit tudom én, és elé tesz valamit, azt egye meg jó szívvel, csak akkor ne egye meg, hogyha ezt kifejti az a pogány, aki meghívta vendégségbe, mondjuk Krisztus követőt, hogy ez bálvány áldozat. Tehát, hogy ez az ő Istenének az áldozatának szentelt étel, és ezt úgy tálalja direkt be elé, akkor ne közösködjön vele, hanem akkor álljon ellen neki, mert ez is ugyanazt jelenti, hogy ne ti térjetek meg hozzájuk, hanem hogy ők hozzátok. Viszont akkor vegye elő, tehát ez nem marad ám annyiban, hogy mit tudom én, ha valaki a maga pogány hazug, akármilyen szokásaiba be akarja invitálni az embert, és nyelünk egy nagyot, és akkor jól van, azért, hogy meg ne sértődjön, mi akkor abban részt veszünk, ez nem csak mit tudom én, evéssel vagy ivással kapcsolatos dolog, ez akárhogyan is, tehát akármivel kapcsolatos dolog lehet, főleg a mai világban, ahol a tévegésnek annyiféle változata van, és annyiféle módozata, hogy ez valami ihaj, tehát tényleg Dunát lehet rekeszteni bármivel most már, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor hogy így ilyen módon térjünk meg hozzájuk, hanem akkor vegyük elő mi is a mi eledelünket, és tehát el kell mondani, hogy hát mi a helyzet, hogy azzal szemben, amit ő képvisel, mi az igazság. Nem pedig azért, hogy meg ne sértődjön, akkor benyelni a békát, a keserű békát is lenyelni, csak azért, hogy maradjon a jó pofaság. Na, szóval hát pontosan ezért is szükséges erről beszélni. Szóval a mai világban ennek, tehát elenyésző az olyan helyzet, amikor tehát tényleg egy ilyen elkényelmesített és lelkileg teljesen leszedelt korban, ahol az emberek figyelme a képeken van folyamatosan, tehát tényleg a fene van nagyokat mondó pofáján egyfolytában. Tehát ebben a korban most nem ismerni az igazságot, és hát hogy mondjam, nincsen egész egyszerűen olyan szinki, vagy olyan fajta megtörettetés, ami a régebbi időkben, tehát mondjuk még a nagyszüleink idejében volt, ahol tényleg volt megpróbáltatása a testnek, és ahol, bár mondjuk nem olvasták az evangéliumokat, tehát nem ismerték az írás, nem ismerték Krisztus szavait, és hittek, mindent hittek a papoknak, mert hogy ugye ők a felszenteltek, ők ismerik az írást, ők csak jót tehetnek, ők csak jót akarhatnak. Hát egyébként ők is meg vannak tévesztve, mert valóban, hát én elhiszem, hogy rengeteg pap nem igazán tudja, hogy mit csinál. Őt is valaha hívta Krisztus, tehát érzett elhívást, gyermeki alázat volt benne, és gyermeki öröm, és ő akarta szolgálni Jézus Krisztust. És mivel ugye a vallásokkal azonosítják magát a Krisztus követést, így kapásból az emberek, ezért a hívásra beiratkozott teológiára, és ott szépen át lett formálva az ő elhivatása valamilyen szinten. Persze számtalan pap és tudom én, lelkész, meg ilyesmi tehát nem csak katolikusok, hanem gondolom református lelkész is, tehát nem alakult át, tehát megmaradt ebben a gyermeki első szerelemben, tehát az elhívásban. Vagy ha időnként kiesett belőle, akkor vissza tudott térni hozzá, mégpedig pontosan igei alapon, tehát az élő ige által, Jézus Krisztus által. De nagyon sokban teljesen eltorzul, és csak az átvett forma marad. Szóval én is tudok olyan papokról, és ismerek olyan papokat, és kell is, hogy legyenek ilyenek, mert minden közösségben kell, hogy valaki képviselje Krisztus lelkét. Tehát szükséges. Tehát biztos, hogy vannak ilyen papok, akik úgy szólnak a hívekhez, hogy fontos az újjászületés. Még itt nálunk a helyi plébános, még ő is mondta azt, hogy vegyük tudomásul azt, hogyha nincsen személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal, akkor annak sincsen semmi értelme az égvilágon, hogy valaki a templomok padsoraiban üljön. Mert akkor nincs értelme. Viszont ugye, mivel ő pap, és egy szervezetet is képvisel, ennél tovább ő már nem mehetett, és mit tudom, hogy következő alkalommal pedig már ennek az ellenkezőjét mondta, amit a püspökség leadott ukászként, mit tudom, egy egyetemes könyörgésben. Tehát ami szöges ellentétben állt az előző heti, tehát az azelőtti héttel való kijelentésével. És tehát ezért fontos és szükséges egyen-egyenként, tényleg személyesen megismerni Krisztus szavait, az evangéliumot. És abból lehet valóban lelki elevel mások számára, és minél inkább éhez és szomjazza az ember az igazságot, annál inkább megelégítetik, de hogyha megelégítetik, csak akkor elégedik meg igazán, hogyha azt tovább is adja, illetve tovább tudja adni. Tehát szükséges továbbadni is. Szükséges megtörni a kenyeret. És ezt jelenti az utolsó vacsora képe. Amire egyébként, mit tudom én, tehát hogyha összehasonlítjuk a négy evangéliumot, a János evangéliuma, nem is az utolsó vacsorára hegyezi ki nagy csütörtököt annyira, mint a lábmosásra, és ez sem véletlen. Mert a kettő ugyanaz kell, hogy legyen, tehát a lábmosás is. Tehát az egyik nincs meg a másik nélkül. De ezek mind lelki értelemben veendő cselekedetek is. Tehát elsősorban ez a legfontosabb, mert mi elsősorban lelkek vagyunk, és nem testek. Tehát a testi cselekedet az, hogy esetleg valóban, mert ez egy szokás volt a zsidó népnél, hogy messziről jött vendég, vagy mit tudom én, barát, vagy akárki, vagy rokon, mikor betért, akkor lemosták a lábáról az útporát, mint egy tiszteletadás jeléül. Tehát, hogy a rárakódott kosztól megszabadítsák, de ennek van annyi lelki jelentése is, és ez a lelki jelentés, ez pontosan kapcsolódik ahhoz a lelki jelentéshez is, hogy etessük meg egymást, törjük meg a kenyeret, mert azáltal történhetik meg a lábmosás is. Tehát azáltal lehetnek szembesülések. Tehát, hogy mindenki, amilyen van, azt viszi, és azt beviszi, beteszi a közösbe. Szó szerint beteszi a közösbe, és akkor közösen lehet épülni. És akkor nem ilyen tömegi gyülekezetek jönnének létre, hanem házanként, mert egyébként, mit tudom én, ilyen óriási giga meg a rendezvényeknek nincs is értelme, hát ott több ezer ember nem tudja egymással megosztani. Néhány ember lehet, hogy kiáll a pulpitusra, és megossza az ő eledelét, de van, akiben meg ez lehet, hogy benne ragad. Tehát ő is valamit nagyon mondana, mert valamit felhoz benne, és azt annyira kimondaná, mit tudom én, a többieknek az épülésére, vagy felhoz benne egy régi bűnt, és attól mondjuk nagyon megszabadulna, de ebből mindből intézményesült forma lett csinálva, és pontosan ezért teljesen testi cselekedetté lett átgyúrva. Tehát pont azt cselekszik Pál apostol nevében, amire Pál apostol fölhívta például a galatabelieknek a figyelmét, hogy ó, ti balgatag galatabeliek, hát hogy kiigézett meg titeket, hogy amit lélekben elkezdtetek, azt testben avarjátok befejezni. És hogy csaknem 2000 év eltelhetett így, hogy ennyire testben épült ki minden, és így meg lett fertőzve az evangélium, tehát az emberiség csődje tulajdonképpen. Tehát csőd ez az egész. És emiatt is tartott a világ, ahol tart. Emiatt ennyire testi mindenki. És emiatt oly sokan betegek, mit tudom én, a keresztény gyülekezetekben is, felekezetekben is. És nem értik, hogy miért. Mert nem tudják, hogy eleve Tehát nincsen igazi szembenézés, nincsen igazi szembesülés. Soha nincsen igazi szembesülés, ezért fel sem merül, hogy a betegségüknek vajon milyen bűn az okozója, amit ők elkövettek, vagy akár rendszeresen, folyamatosan elkövetnek. Hiába gyónják meg intézményesen egy, mit tudom én, fülbesúgással, gyóntató fülkében, hát az ugyanúgy titomban marad, nincsen szembesülés, nincs semmi. Ha csak nem valami olyan erőteljes pap ül ott, aki olyan választ tud mondani, hogy valóban Krisztusból szól, és akkor az hirtelen, nem is tudom, tehát belátásra tudja juttatni az embert, és fölébreszti a kábult állapotból, de mivel minden ilyen tervszerűen rutinból és formaság szerint megy, mit tudom én, betanult szövegekkel, azok eldarálásával, ezért egyszerűen nincsen ebből szabadulás, és ez mint egy gépezet úgy működik, és pontosan azért, mert mint egy gépezet ilyen olajozottan működik, az olaj az emberek lelke, az működtet ilyen olajozottan ezt az egész gépezetet, és ezért nincsen belőle szabadulás, és ezért zár be az eukarisztia, tehát belezárja az embert a testbe, a testi eukarisztia, mert a lelket nem tudja kiszabadítani. Most már nem, tehát vagy hát nagyon elenyésző lehet, hogyha van mégis szabadulás ezáltal, ahhoz tényleg igencsak megtörténelekkel is, igen alázatosan. Na de kiben van alázat? Hát kigyilkolták az utolsó alázatot is, tehát alázatos meghajlást is az emberekből a Covid időszak alatt, amikor ugye itt elrendelték a kézbeáldozást. Amiről addig, hát oké, hogy a II. Vatikáni zsinat után ez meg lett engedve, de csak meg lett engedve, de egy pap sem nézte jó szemmel, és igazából a hívek sem cselekedték ezt, mert azért tartottak egymástól is, hogy jaj, ki mit fog mondani, hogyha én nem a nyelvemre áldozok, hanem a tenyerembe. És hát, ugye WHO-nak köszönhetően ez gyakorlatilag bevett gyakorlattá vált. Tehát hova tűnt az alázat? Hova tűnt az, hogy az ember lelke alázatos maradt, és inkább ragaszkodik a lelkiekhez, mint hogy a test akarata szerint megrontson bármit is. Még egy ilyen babonás hagyományt is, amihez azért mégiscsak tapadt alázat évszázadokon keresztül. És ezért igazából nem tudta, tehát nem tudott annyi lelket elpusztítani, mint most, amennyi lelket elpusztítanak ezáltal. És a legbrutálisabb és legszörnyűbb az, hogy mindezt Jézus Krisztus nevében cselekszik. Na, hát remélem érthető volt, amit mondani szerettem volna, ennyit szerettem volna. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!